Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Mai témánk pedig Észak-Korea fennyel kísérleti atomrobbantásai, valamint a nagyhatalmak erre adandó lehetséges válaszai, de kihasználjuk az élőadás varázsát, és egy friss eseménnyel kezdünk, mint ahogy a híreinkben is hallhatták, járőröző katonák lelőttek vasárnap délután egy férfit a dél-franciaországi Marseille főpályaudvarán, miután az késsel támadt utasokra. A La Provence regionális lapértesülése szerint a támadó két embert szúrt meg, mindketten életüket vesztették. A támadót, aki a lapállítása szerint azt kiabálta, hogy Allah Akbar, a pályaudvaron járőröző katonák lelőtték. Ezek szerint már nem csak autós támadások vannak, hanem ilyen késelések is?
Azt kell mondani, hogy a primitív megoldások között igen, a késelés is nagy számban fordul elő. Ez már egy régi bevett terrorcselekmény, vagy inkább terrorista módszer, de azért rögtön hadd hívjam fel a figyelmet, hogy két ember halt meg. Ez természetesen összességében tragédia a családok számára, de az, hogy járőröző katonák le tudták lőni, ez azt jelenti, hogy nem tudott több embert megölni, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú terrortámadásokra, mint a késelés, vagy akár a gázolásos merénylet, erre még sok példát fogunk látni. Itt a kérdés majd az lesz, hogy ezeknek a terrorcselekményeknek milyen halálos áldozatai, mennyi sebesültje lesz, mert azért ez nagyon fontos.
Tehát ugye az... Egyébként honnan kezdődik a terrorcselekmény fogalma, és mi különbözteti meg mondjuk egy gyilkosságtól?
Hát elsősorban az, hogy politikai motivumok alapján tesz valaki, hát hogy lesz valaki terrorista, tehát ahol a politikai motivumot az erőszaknál látjuk, az többnyire terrorizmus. Most természetesen nem beszélve az egyéb, mint a háború és polgárháború ilyen dolgokról. Tehát az a legfontosabb kritériuma, hogy politikai szempont. Itt ugye az Allah Akbar kiáltás volt az, ami arra utal, hogy terrorcselekmény. Azt is látni kell természetesen, hogy a terrorista ki volt, mert akkor tudjuk csak pontosan, hiszen elképzelhető egyébként, hogy ez a figura mondjuk egy mentálisan beteg ember, és akkor ez egy teljesen más kategóriát jelent. Annak ellenére egyébként, hogy látszólag politikai motivum van a dolog mögött. Ilyen alapon egyébként például nem terrorcselekmények, vagy legalábbis vitatott, hogy terrorcselekménye, például az iskolai lövöldözés, ami személyes motivumok, vagy személyes bosszú miatt szokott bekövetkezni, személyes harag agresszivitásának a kiélése.
Ki lehet egyébként deríteni, ráadásul most, hogy már meg is halt a merénylő, azt, hogy valóban mondjuk állt-e mögötte olyan szervezet, aki megbízta ezzel, vagy pedig, mint ahogyan is fogalmazott, hogy egy elmebeteg volt?
Meg lehet állapítani, ugye nyilvánvaló neki is van mobiltelefonja, neki is van esetleg Facebook fiókja, vagy Twitter üzeneteket, tehát valamilyen az interneten valamilyen nyomot valószínűleg hagyott, de természetesen azt is látni kell, hogy az, hogy ő most láthatóan egyfajta dzsihadista merénylőnek tűnik, egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen állt mögötte és konkrét kapcsolatban állt bármifajta terrorszervezettel. Azokat
az... Egyébként, bocsásson meg, egy terrorszervezet adhat adott esetben instrukciókat vagy utasítást ilyen kisebb gyilkosságokra, merényletekre?
Hogyne, sőt, a legtöbb terrorszervezet ugye azt mondja, hogy nem kell nagy merényleteket végrehajtani, hanem mindenki a saját helyén próbálja meg a dzsihád üzenetét továbbítani.
Tehát kvázi jelzés értékűen?
Pontosan így van. Ugye azt kell látni, hogy a a terrorszervezetek elég sok információt és különböző anyagokat hagynak az interneten. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a legtöbb európai dzsihadista az úgy radikalizálódik, hogy eleve hajlamos a radikalizálódásra, és őt fogalmazunk úgy, hogy iszlamizálják, és ezt követően hát követnek el merényleteket, de nem feltétlenül kell nekik akár az iszlám állammal, akár az Al-Qaidával, akár az El-Shabaabbal fizikai vagy akár virtuális kontaktusba kerülniük, hanem egész egyszerűen a leggyakoribb az az, hogy valamilyen internetes anyagban számukra vonzó hát ideológiát találnak, és általában azt lehet látni, hogy a kis környezet az, ami leginkább dzsihadistává teszi, tehát egy-két-három baráti kör, esetleg testvér, és ilyen
a szociális helyzet is számít?
Hogyne. Hogyne, a legtöbb dzsihadista európai merénylőnek általában azt lehet mondani, hogy ilyen frusztrált és valami miatt elégedetlen élete van, és ebből jelent egyfajta kitörést. Volt már közük mondjuk rendőrséggel, apróbb vagy kisebb bűnügyek kapcsán nem sikerült az az életcél, amit kitűztek maguk elé. Általában fogalmazunk úgy, hogy valahol perifériára sodródtak, tehát ezeket a legkönnyebb gyakorlatilag radikalizálni, illetve, mint említettem, nagyon sokszor már radikalizálódnak, csak épp az az ideológia az, ami hiányzik, és ezt adja meg láthatóan a dzsihád.
Ugorjunk át akkor Ázsiába, és még mielőtt a napi eseményekre rátérnénk, Észak-Korea elmúlt majdnem 70 éve mennyire volt fenyegető szomszédai és a világ számára?
Én azt gondolom, hogy nem volt fenyegető, Isten igazából fenyegetővé a bipoláris világrend bukása után vált.
Tehát az, 90 után.
Így van. Előtte is természetesen Dél-Koreával szemben ugye a koreai háború után kialakult egy olyan feszültség, ami állandó volt, de alapvetően ezt viszonylag alacsony szinten lehetett tartani. A legnagyobb problémát valószínűleg az jelentette az észak-koreai rezsimnek, hogy egyre inkább fogytak el a szövetségesei. A bipoláris világban alapvetően Kína, Oroszország és hát fogalmazunk úgy néha a szocialista tábor is gyakorlatilag szövetségese volt ennek az országnak, de ez ugye a kétpólusú világbukását követően megszűnt, és gyakorlatilag az a rendszer, amelyik korábban azt mondhatjuk, hogy sok diktatúra között egy különleges volt, hát magára maradt. Tehát azt kell...
Ami már úgy tudom, hogy 1956 után elkezdődött pont a magyar forradalomnál.
Így van. Az elzárkózása és a különutassága az úgynevezett dzsúcse eszme, ami gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy a sajátos út az valóban a már 56, aztán 68, 80, tehát azoknál a forduló pontoknál, ahol a nemzetközi, hát fogalmazunk úgy, hogy a nemzetközi munkásmozgalom, vagy inkább a szocialista tábor különböző utakat keresett.
Tehát Észak-Korea szeme az mindig félig Kelet-Európán volt?
Feltétlenül, hiszen ennek a rendszernek azért szüksége van támogatókra. Ez ma úgy tűnik, hogy egyedül és kizárólagos támogatója, vagy legintenzívebb támogatója Kína, és hát ezen kívül azt lehet mondani, hogy körülbelül a 90-es évektől azt látjuk, hogy mivel Észak-Korea a saját rendszerének fennmaradását és fenntartását két dologra tette rá, az atomfegyverre, illetve a hordozóeszközökre, majd esetleg erről beszéltünk, hogy miért pont erre a kettőre, ez óhatatlanul megnövelte a fenyegetést. Ugye mind az atomfegyver, mind a rakéta, az egy olyan eszköz, ami elrettent, és ami...
Ezek mikor jöttek képbe?
Hogy mikor jöttek? Hát gyakorlatilag ugye azt kell látni, hogy az egyik legmilitarizáltabb társadalom, illetve ország Észak-Korea már nagyon régóta. Ugye 1,2 milliós a hadserege, ehhez hozzá lehet számolni még kb. 650 ezer hát különböző tartalékost, és ha nagyon még hát ki akarjuk bővíteni, az több millió, akiknek kötelező a bizonyos helyzetekben mondjuk a honvédelem.
Mindjárt átérünk erre, de az atomfegyverkezés az mikor kezdődött? Az mikor jelent meg először
Észak-Koreában? Az atomfegyverkezés gyakorlatilag Észak-Koreánál a 90-es években jelent meg, akkor kezdett el hát atomfegyver, vagy inkább atomprogramot kiváltani, illetve atomprogramot létrehozni. Aztán 93-ban ugye kötött egy megállapodást az Egyesült Államokkal, aki azt mondta, hogy békés célú atomprogram igen, de hadsereg, illetve katonai célú atomprogram nem. Ennek ellenére a 2000-es években, egész pontosan a 90-es évek végén, 2000-es évek elején Észak-Korea láthatóan úgy döntött, hogy kell neki ez a két dolog, tehát az atomfegyver és a célba juttató eszköz, és valószínűleg azért, mert egész egyszerűen a hagyományos fegyverzetnek a fejlesztése a sokkal drágábbba került volna neki, mint atomfegyvert, illetve hordozó eszközöket létrehozni.
Egyébként ezeket a típusú hadi eszközöket megfejlesztéseket miből finanszírozza? Honnan van pénzük?
Hát természetesen azért Észak-Korea hát nyersanyagokat és különböző iparcikkeket leginkább textilipara fejlett egyébként, vagy legalábbis a kínaiaknak alapvetően szenet és textilipari termékeket hát szállít, vagy szállított, ezen kívül különböző nemesfémek is találhatók ott, tehát azt gondolom, hogy ezekből hát alkotta meg azt a forrást, amit végül is az észak-koreai atomprogramra, illetve rakétaprogramra szánt, és ehhez tudni kell, hogy egy nagyon alacsony szintű életszínvonalat kell csak biztosítani, vagy kellett csak biztosítani az észak-koreai társadalomnak. Erről mindenki nagyon sokat tud, hogy szegénység van, stb. Stb. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy körülbelül azért a költségei nem drámai nagyságrendűek. Itt inkább az az izgalmas, hogy ugye egyrészt Pakisztánból szerezte be magának az atom technológiának az alapjait, a rakétatechnológiát pedig orosz rakéták kezdte el, majd állítólag a legújabban ugye azt állítják, hogy olyan rakétákat csinál, amit egyébként ukrajnai hát gyárakban fejlesztettek ki, és még egy nagyon fontos, hogy természetesen észak-koreaiak tanultak különböző helyeken, tehát hazavitték azt a tudást, ami az atom, illetve a rakétatechnológiához szükséges.
Keleti országokban vagy nyugatiakban?
Hát felteszem, hogy keletiekben. El tudom képzelni, hogy Oroszországban, Kínában, tehát nagyon sok helyen tanulhattak. Arról nem is beszélve természetesen, hogy hát azért azt feltételezem, hogy ott is megpróbálnak olyan iskolákat, vagy olyan kiemelt figurákat keresni, akiknek ehhez érzékük és tehetségük van.
Néhány perccel ezelőtt már szó volt arról, de akkor most így rá is kérdezek konkrétan, hogy milyen típusú hadi arzenája van fennjának. Ugye vannak atomfegyverei, ezen kívül még milyen vannak, és azok milyen minőségűek?
Alapvetően azt kell látni, hogy a hagyományos fegyverzet, tehát a harckocsi, harci helikopter, a harci repülőgép, ha tetszik, akkor ugye mivel Észak-Korea tengeri hatalom, hiszen van tengeri tengerpartja is, ebben például érdekes mód az első számú, tehát neki van a legtöbb, a világon a legtöbb tenger alattjárója. Ezeknek a minősége, ezeknek nem túl hát izmos, hogy fogalmazzunk így. Tulajdonképpen azt kell látni, hogy a legtöbb elemzés szerint, ha egy hagyományos fegyverekkel vívott háborút kellene a két Koreának megvívnia, egyáltalán nem biztos, hogy Észak-Korea győzne, sőt, valószínűleg Dél-Korea le tudná győzni Észak-Koreát. Amiben erős, az az atom és a rakéta technológia. A rakéta technológia azért fontos, mert gyakorlatilag ugye ezzel védi, illetve ezzel fenyegeti, tehát ezzel védi magát, illetve ezzel fenyegeti Dél-Koreát. Szöul nagyon közel van ugye az észak-koreai határhoz, rövid hatótávolságú rakétákkal is el lehet érni, és ezen a területen, tehát a rakéta technológiában olyan eredményeket ért el Észak-Korea, hogy gyakorlatilag piacra tudja dobni a termékeit. Nyilvánvaló, hát amióta szankciók vannak, ezt legálisan nem teheti, de egész biztos, hogy üzletel különböző országokkal.
Ha ne adj Isten háború lenne, akkor Észak-Korea a határain belül maradna, vagy átlépné azokat?
Én azt feltételezem, hogy a határain belül maradna, elsősorban azért, mert láthatóan az észak-koreai rendszer döntően a saját rendszerének a védelmét tekinti fő célnak. Ennek megfelelően alakította ki az egész védelmi rendszerét. A hírek szerint tele van bunkerekkel, különböző föld alatti építményekkel és raktárakkal és különböző hát olyan föld alatti hát épületekkel, ha tetszik, akkor katonai létesítményekkel, ahonnan aztán esetleg megszállás esetén is tovább tudnák folytatni a rendszerért való küzdelmet, akár ilyen polgárháborús vagy gerilla harcokkal.
Most egy érdekes mondatot mondott, hogy a rendszerért való küzdelmet, ez lett volna a kérdésem, hogy mi a célja Észak-Koreának ezekkel a fenyegetésekkel, ezekkel a hadi fejlesztésekkel, mit akar mutatni, és mit akar ezzel elérni?
Hát én azt feltételezem, hogy mint említettem, döntően az észak-koreai diktatúra és annak az észak-koreai, ha tetszik, ennek a dinasztikus diktatúrának a fenntartása a döntő célja.
Tehát Kim Jong-un fenn akarja tartani a saját rendszerét.
Így van. De minden politikus ezt akarja alapvetően, csak bizonyos keretek között, illetve más keretek között van, aki demokratikus módon, és ők pedig nem demokratikus módon. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Ez látszik, hogy az egyik legfontosabb az, hogy a rendszer fennmaradjon és tartósan fennmaradjon. Ne felejtsük el, hogy Észak-Korea még mindig például Dél-Koreával csak fegyverszüneten rendelkezik, nem békeszerződéssel. Gyakorlatilag Észak-Korea, ha tetszik, az utóbbi, hát ez 2003-tól gyakorlatilag egyfajta párja állammá vált. Nagyon sok hát állam megszakította vele a diplomáciai kapcsolatot, nincs különösebben erős kiépített nemzetközi kapcsolata, szankciók sújtják, politikaiak, gazdaságiak, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon bezárt rendszer, és ennek megfelelően úgy érzékeli, hogy a rendszer fenntartása érdekében hát mindent meg kell tennie, arról nem is beszélve természetesen, és ez is valószínűleg belejátszik ebbe az egész történetbe, hogy általában a diktatúráknak szüksége van valamilyen külső fenyegetettségre arra, hogy fegyelmet tudjanak bent tartani. Tehát azt akarom mondani, hogy az észak-koreaiak azok hát hosszú-hosszú idő óta úgy élnek, mint akit állandó fenyegetés ér, akár Dél-Korea, akár Japán, de főleg az Egyesült Államok részére.
Éppen ezt akartam volna kérdezni, hogy ki a legfőbb ellenség, mert ha az elmúlt fél év híreit meg eseményeit nézzük, akkor nem Dél-Korea a gonosz, hanem az Egyesült Államok.
Így van, és elsősorban azért, mert gyakorlatilag az igazi konfliktus az 2002-ben kezdődött. Ugye az Egyesült Államok felmondta az Észak-Koreával kötött szerződését, és ezt követően ugye az atomsorompó szerződésből 2003-ban kilépett Észak-Korea, és innentől kezdve lényegében az Egyesült Államok a hatoldalú tárgyalásokon próbálta, illetve a nemzetközi közösség és az Egyesült Államok hatoldalú tárgyalásokon próbálta rábírni arra diplomáciai eszközökkel Észak-Koreát, hogy mondjon le az atomfegyverről.
És bocsásson meg, ön Dél-Koreát említette, de mondhatom ide említettem az Egyesült Államokat is, akikkel szintén nincs békeszerződésük.
Természetesen így van, tehát azt a...
Kvázi mindig hadban állnak egymással.
Tehát gyakorlatilag nincs, nem ismerték még de jure el ezt az államot, és ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy olyan hát lehetőség az észak-koreaiak számára, hogy a saját védelmük érdekében láthatóan nagyon sok mindent megengednek. Ami, hogy miért az Egyesült Államok? Nyilvánvaló azért az Egyesült Államok, mert az Egyesült Államok gyakorlatilag az egyik olyan szereplője a koreai félsziget biztonságának, illetve a koreai félsziget környezetének, aki nagyon sok állam mögött áll. Ugye nagyon fontos látni, hogy Dél-Korea mögött az Egyesült Államok áll, Japán mögött az Egyesült Államok áll, ugye ez a két ország nem rendelkezik atomfegyverekkel, de atomernyőt ad neki az Egyesült Államok. Kína hagyományosan ugye Észak-Korea számára egy szövetséges, Oroszország is, bár közel sem olyan fontos szerepet játszó figura, vagy szereplő, mint mondjuk a pekingi politika. Tehát az Egyesült Államok igen alkalmas arra, hogy ellenségé váljon. Nem szabad elfelejteni természetesen azt sem, hogy...
De egy csoportban vannak?
Nincsenek egy súlycsoportban, de ez szerintem kevésbé érdekli a fennyani rendszert. Azt kell látni, hogy a fennyani rendszer az alapvetően hát egy nagyon provokatív és nagyon hektikus politikai és virtuális hát adókapokat játszik. Ugye arról van döntően szó, hogy ugye 6 atomkísérlete volt, amivel mi több, nagyon fontos az utolsó atomkísérlet ilyen szempontból, hiszen valószínűleg hidrogénbombát robbantottak, ami azt jelenti, hogy technológiailag jó felszerelt ez az ország. És hasonlóképpen, ha megnézzük azt, hogy milyen a rakéta fejlesztése, azt kell mondanunk, hogy ma már valószínűleg rendelkezik olyan rakétával, amivel eléri az Egyesült Államok területét. Itt vita van, hogy most csak Alaszkát, most Los Angeles-t is, vagy New Yorkot, de mindenféleképpen tudja ezt produkálni. A korábbi rakéta kísérletekhez képest most nagyon sok helyről lőtte ki a rakétákat, ami azt jelenti egyébként, hogy mobil rakéta kilövő állomásuk van. Ez feltételezi azt, hogy van szilárd hát hajtóanyagú rakétájuk. A folyékony hajtóanyag az sokkal hosszabb ideig a rátöltés, stb. Tehát gyorsabban és a legkülönbözőbb helyekről tudja kilőni, és lövi is ki ezeket a rakétákat, jelezve azt, hogy nem könnyű őt egyébként megtámadni, vagy nem könnyű olyan csapást mérni, ami megakadályozza abban, hogy ő atomtöltetet, vagy bármilyen más fegyvert küldjön még.
De ezek mégiscsak jelen pillanatban hiába robbantgatnak, de mégiscsak az erőfitoktatás szintjén van talán. Ezt a bizonyos vörös vonalat átlépték, vagy átléphetik?
Nem, egyelőre szerintem nem lépték át. Ugye itt egy nagy vita van végső soron a nemzetközi publicisztikában. Nagyon sokan hajlamosak Kim Jong-unt valami fajta őrült, vagy nem normális diktátornak tekinteni. Én azt gondolom, hogy Észak-Korea minden tekintetben racionális szereplője a nemzetközi közösségnek. Már abban az értelemben, hogy csak addig megy el, jó kiszámítottan, hogy ne lépje át ezt a vörös vonalat.
Mindjárt folytatjuk a vörös vonalon túl is, de most hírek következnek. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádió Arénájának a vendége. A hírek után folytatjuk.